Szeretettel köszöntöm a kollégákat.
És a budaörsi repülőtér keletkezés történetének néhány aspektusáról szeretnék beszélni, amivel kapcsolatban két megjegyzésem lenne, hogy hogyan és miként is kapcsolódom én ehhez a szekcióhoz, illetve ehhez a vándorgyűléshez. Egyrészt útközben gondolkodtam azon, hogy azon túl, hogy kedves barátaim erre fölkértek, másrészt azt hiszem, hogy van egy konkrét válaszom, gyakorlatilag a repülőtér építészet és maga a légügy, majd pedig a légi közlekedés fejlődése, az gyakorlatilag folyamatosan az innováció keretében zajlott az első világháború után, és gyakorlatilag folyamatos innováción alapult. És maga, ha csak egy szűkszegben sétveszem ennek a témának, az építészetet, akkor úgy szintén. Az előadásomat úgy építettem föl, és kérem szépen, hogy 15 perc múlva szóljál, jó, mert elromlott az órám, és nem akarok túlcsúszni. Úgy építettem föl, hogy egy nagyon rövid bevezető után el szeretnék néhány mondatot mondani az előzményekről, miként keletkezett ez az épület, amiben három gondolat közé csoportosítom az információkat. Egyrészt a Trianon utáni légi helyzete Magyarországnak, ami elválaszthatatlan a repülőtérépítészettől, azok a szempontrendszerek, amelyek meghatározták egy építész számára, hogy mit kell figyelembe venni, hogyha funkcionális módon szeretne egy repülőteret építeni. A harmadik változat azt hiszem az szintén nem elhanyagolható, hogy egy építész hogyan készült fel erre a feladatra Magyarországon, és végül néhány praktikus, hát ha nem is vagyunk az épületben, de egy kicsit körbevezetném a hallgatóságot az épületben, és a legfontosabb lenne a freskó, fotófreskónak a rövid bemutatása. Na most nyilvánvalóan mindenre idő nem lesz, tehát haladnék a vázlatomon. Azzal kezdeném, hogy a magához a repüléshez, a lebegéshez a levegőben mindig felhajtó erőre van szükség, ezt vagy a levegőnél könnyebb gázokkal, vagy pedig dinamikai úton állítják elő, és abban a pillanatban, amikor ez dinamikai úton gépi repülés korszakába beleléptünk, és aviatikáról beszélünk, onnantól fogva merült fel egyáltalán az a téma, hogy valamilyen formában a repülőtereket hangárakba kell tenni, és utána, amikor a légiforgalom akár a polgári, akár az áruszállítás elindul, akkor pedig valamilyen objektumot kell építeni, és ez maga a repülőtér. Nagyon hosszú ideig nem építettek, egészen a 20-as évek elejéig nem igazán volt jelentősége a forgalmi épületnek, mert hát nem volt olyan komoly, hát gyakorlatilag polgári igény arra, és anyagi forrás, hogy az emberek ezt a közlekedési eszközt igénybe vegyék, és formája sem volt. Na most Budaörssel kapcsolatban nagyon, nagyon lényeges az, hogy honnan is indult el ez az ország. Hát gyakorlatilag a trianoni béke diktátum előtt már 1919. augusztusában a légierő vezetése vélelmezte és előre gondolta azt, hogy itt minden valószínűség szerint egy vesztes háborúból fogunk kilépni, ennek retorziói lesznek, és a magyar légügyet valószínűleg át kell menteni valamilyen formában, mind a személyzetet, mind pedig a műtárgyakat, ők így hívták, és ezt most már nagyjából én is megtanulom, tehát mindazokat a materiális eszközöket, amelyek a légügyhöz tartoztak. Ennek a formája tulajdonképpen az volt 19 után, illetve hát 20 és 21 után, hogy a polgári repülés örve alatt, illetve ennek a tevékenységnek a hátterébe emelték át azokat a vadászpilótákat, és hát az első világháború kitűnő szakembereit, akiket nem szerettek volna semmilyen formában elengedni az országból, szerették volna, hogy ez a tudás itt maradjon, és gyakorlatilag átkonvertálták ezt a repülőállományt minden tekintetben a polgári repülés feladatai köré. Ez egészen konkrétan úgy zajlott, hogy nem tudom most elmondani az intézményrendszer felépítését, egyébként nagyon érdekes, mert a Trianon utáni intézményrendszer kialakulása természetesen nem lehetett látványos, hiszen hihetetlen nagy antant ellenőrzések közepette kellett megsemmisíteni a repülőtereket, és kellett megsemmisíteni a motorokat, a gépállományt, tehát nem lehetett kvázi a kirakatba kirakni azokat az intézményrendszereket, amelyek felelősek lehettek ezért a közlekedési ágért, tehát szó szerint el kellett bújtatni, ez a közlekedési minisztériumban történt meg, annak különböző alosztályainak az alosztályaiba hoztak létre olyan osztályokat, amelyek tulajdonképpen a repülés ügyért felelősek. Természetesen nem lehetett azt mondani, hogy ebben bármilyen katonai vonatkozás van, de volt, mert ez a tulajdonképpen a hadügyminisztérium titkos költségvetéséből működő intézményrendszer alakult, de mindenféleképpen kifelé azt kellett mondani, hogy természetesen vesztes háborúból léptünk ki, de hát azért nekünk is jogunk van a polgárainkat, a podgyászainkat, a postáinkat szállítani, és tulajdonképpen ez volt az a keret, az a háttér, amivel valamilyen formában legalizálni lehetett a lépéseket. Csak egyetlen egy keretet mondanék, volt több is, 1924-ben a királyi légügyi hivatal megalakulása volt az a kvázi csúcsszerv, ami kiadta az engedélyeket a repülésekre, amely szervezet gondnokolta azt a pár repülőteret, amelyet a Trianon utáni rendelkezések meghagytak a számunkra. Tehát ez egy megfogható, teljesen konkrét szervezet volt, és ők irányították el azokat a csendőröket, pilótákat, osztották szét a repülőtereken, akik tulajdonképpen a podgyász és a majd idővel az utasforgalomban is részt vettek, de azért mindezen célok mögött igenis az volt, hogy ezt a tudást fenntartani, repültetni a pilótákat és mindenféleképpen benne tartani a rendszerben, mert hát azért mindenki reménykedett abban, hogy lesznek majd még jobb idők. Tehát meg kellett teremteni egy intézményrendszert, ez különböző lépésekben meg is történt, és természetesen elég hamar fölmerült az a kérdés, hogy hát milyen módon lehetne itt valahogy a repülőterek között is korszerűsíteni, melyek legyenek azok az épületek, amelyekre érdemes gondolni. Nem mondanám el azt, hogy mit, miért nem, de azért azt mindenféleképpen igen, hogy Magyarországon, illetve Budapesten a Mátyásföldi repülőtér 1922-től végezte azt a feladatot, hogy 1922 után már nemzetközi forgalmat is bonyolított, tehát Mátyásföldet engedték egyedül egyébként Budapesten kvázi nemzetközi repülőtérként funkcionálni. Ez volt a kiinduló pont. 1929-ben már a Királyi Légügyi Hivatal kezdeményezte egy új korszerű repülőtér építését, erre anyagi okok miatt nem kerülhetett sor, 1930-ban is próbálkoztak, akkor előtte ugye már kitört a gazdasági világválság, ez sem sikerült, de végül is aztán 33 körül olyan nagyon sok kritika érte a Mátyásföldi repülőteret a korszerűtlensége miatt, miközben nagyon jó volt a személyzete, tehát ezzel gond nem volt, de szinte ilyen fabarak-szerű, nagyon-nagyon egyszerű építményekben szolgálták ki az utasokat. Nem igazán volt ez megfelelő. 33-34-ben, hogyha a korabeli sajtót megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy egyre többet írtak erről a kérdésről, és végül is 1934-ben megalakult a repülőtéri bizottság. Ez nagyon prominens képviselőkből, illetve szereplőkből állt, az akkori idegenforgalmi hivatal vezetőjétől kezdve, nagyon magas légügyi szakértőkön át, minisztériumi képviselőig, és így tovább. Ezek a szakértőknek elsősorban az volt a feladata, hogy szó szerint berepüljék Magyarországot, és kiválasszák azt a helyszínt, és most már mindjárt itt vagyunk Budaörsnél, azt a helyszínt, ami a legalkalmasabb lenne egy új korszerű repülőtér létrehozására. Nagyon nagy volt a feladat, mert hiába nem voltak még annyira szigorú kritériumok a repülőtér építészetben, mint ma, de azért az aviatikának és a még ennél szélesebb körben a repülés műszaki követelményei azok igenis már megvoltak. Három szempontot kellett mindenféleképpen figyelembe venni, a talajviszonyoknak megfelelőnek kellett lenni, meteorológiai szempontoknak pedig maximálisan, végül pedig a várostól, a centrumtól való távolság. Kezdem az elsőnél gyorsan. A talajviszonyok azért voltak nagyon lényegesek, mert ami nagyon vizes volt, ott nem lehetett tudni, a gépek nem tudtak volna kellőképpen landolni, felszántották volna a pályát, és így tovább, nem voltak biztonságosak. Sem a fel, sem a leszállás. A meteorológiai követelményeknél két dolgot említenék csak, hogy a repülőtérnek a kifutó pályája az mindig az uralkodó széliránynak megfelelően kellett, hogy legyen. Ha a terület olyan volt, hogy nem lehetett ezt a pályát beépíteni, akkor sajnos azt ejteni kellett. A szél az azért is volt fontos, hogy ha túl nagy a szél, tehát mondjuk egy szélcsatornában nem lehetett építeni. Ezért is kiesett nagyon sok. Például a Gellért-hegyre akartak, a Sashegyre, Schwab-hegyre, hihetetlen elképzelések voltak, de nagyon sok olyan szempont volt, ahol az erős szél miatt, hát ez nem tűnt biztonságosnak. A talajviszonyokra visszatérve még volt egy topográfiai szempont, hogy a repülőtér bizonyos körzetében 500 méteren túl, hát mondjuk az volt a minimum, de inkább távolabb, semmiféle kémény, magas épület, magas hegy nem lehetett, és emiatt szintén kiesett egy csomó olyan hely, Angyalföldtől kezdve, most nem sorolom föl, tehát ami nem lehetett változtatni, mert adottság volt. Budaörs az 1934 magasságában került a látókörébe a bizottságnak. Részben azért, itt volt egy lobby érdek, de erre most nem térnék ki. Egyébként a Csepel-szigeten volt az utolsó pillanatig az a helyszín, amely fej-fej mellett tulajdonképpen állt a választások sorrendjében, de végül is különböző érdekek alapján ennek nagyon sok ilyen közlekedéspolitikai, katonapolitikai háttere is volt, de gyakorlatilag úgy döntöttek, hogy nem a Csepel-szigetet fogják fejleszteni, hanem ezt a budaörsi területet, ami a Kő-Érberki úton van, ma is látható ez a repülőtér, nagyon megfelelt esztétikai szempontból a táj szépsége és egyáltalán az egyéb szakmai feltételeknek is. Tehát nagyon hosszú idő alatt, végül is egy évet rászámba 18 helyet vizsgáltak át, elmentek külföldre is a szakértők, és mindjárt elmondom, hogy erre miért volt szükség. És itt jön be újra az építészet. Én most már be is kapcsolnám az építészt, akiknek a nevét már az elején kellett volna mondanom, Králik László és Borbíró Virgil építette az épületet, és mint ahogy a légügyi szakembereknek is el kellett menniük megnézni, hogy külföldön hogy néz ki egy repülőtér, hogy néz ki egy modern repülőtér, ugyanígy az építészeknek is el kellett menniük. És itt érkezünk el ahhoz talán a pillanathoz, hogy miért érdekes és miért értékes ez az épület a számunkra, azon túl, hogy ez Budapest első modern nemzetközi repülőtere. Hát egyrészt azért, mert valóban ez volt az első, ami nemzetközi igényeknek, nemzetközi szabványoknak felelt meg. Tudnék, a 20-as években még Európa többségében és Amerikában is elsősorban az első világháborúban használt katonai repülőtereket építették át polgári célokra. Most kiderült, hogy ez nem működik. És egyetlen egy szempont miatt nem működött, de nagyon nem működött. Amikor katonai repülőtérként működik egy helyszín, ott teljesen mindegy a várostól való távolság. Teljesen mindegy. Abban a pillanatban, ahogy polgárokat szállítanak, az első számú szempont, hogy lehet kiérni. És tulajdonképpen a Mátyásföldi repülőtér ügye az itt bukott el. Hiába volt nagyon közel a centrumhoz, 6 kilométerre, teljesen ideális, de olyan mérhetetlenül keservesen kellett, és lehetett ki busz nem is ment, mindenféle szekerekkel, borzasztóan rossz volt a vonatközlekedés, tehát egész egyszerűen nem tudták megoldani a normális közlekedést, és Bécsből és Párizsból hamarabb ide lehetett érni repülővel, mint Budapestről kiérni Mátyásföldre. Tehát ez a dolog részben itt bukott el. Tehát ugye, hogy miért, milyen szempontok változtak. Tehát az aviatikai és a légiközlekedési szempontok mellett bejött ez a várostól való távolságnak a szempontja, és ebből az aspektusból Budaörs vállalható volt. Egyrészt volt egy hívközlekedése, megállt a vonat, lehetett indítani viszonylag könnyen a városon át buszközlekedést, tehát ebből a szempontból rendben volt. Na most, de viszont volt egy nagyon súlyos szempont, amivel kapcsolatban viszont nem volt rendben, és végül is ez okozta részben a vesztét. Azt hiszem, hogy lehet azt mondani, hogy elég heves csaták zajlottak a szakemberek között, abban a tekintetben, hogy a talajviszonyokkal mi is a helyzet. Tudnék, azt már az elején tudták, hogy eléggé ez ilyen savas, keserű só források voltak, és vannak is a repülőtér környékén, és már akkor voltak olyan főpilóták és légügyi vezetők, akik azt mondták, hogy ebből baj lesz, itt nem lehet repülőteret építeni, mert ez még vissza fog ütni. Végül is a légügyi hivatal vezetői, aki 34-ben a hivatal élén állt, gyakorlatilag néhány tiltakozást lecsillapítva úgy döntött, hogy mégis marad ez a helyszín, és technikailag meg fogják oldani. Egyébként meg is oldották, de mikor? Akkor, amikor 1937. június 20-a után, 3-4 hónappal az első esőzések következtében úgy beázott a talaj, hogy át kellett vezényelni fél évre a Mátyásföldi repülőtérre a forgalmat. Tehát borzasztóan nagy erővel szívta magába a vizet. Egyébként ezt csodálatosan megoldották, valóban, és ettől lett többek között műemlék is a kifutópálya. A zsolnai gyár olyan alagcsöveket szállított, amelyeket a füves leszállópálya alá, mint a régi rómaiak, egy ilyen fantasztikus kapilláris rendszerben gyönyörűen elvezette a leszálló vizet, és végül is tulajdonképpen ebből a szempontból már így súlyos probléma nem volt. Na most picit előre szaladok, hogy maradjunk. Jó, akkor megyek. Hogy végül is a megszüntetésének az egyik oka az volt, hogy nem lehetett betonpályát kialakítani, mert a vizesedés mégiscsak fennállt, és nem lehetett bővíteni a repülőteret. És ezzel kapcsolatban majd még azt hiszem, hogy ja igen, akkor most elkezdek vetíteni, és akkor közben. Tehát ezek voltak az előzmények, nem lehet megúszni. Az az igazság, hogy érthetetlen az épület, érthetetlen az alaprajza, minden érthetetlen, hogyha ezt nem mondtam volna el, is elnézést. Tehát erről van szó. És itt vagyunk a montázsnál, amely tulajdonképpen építészeti és képzőművészeti szempontból egy kuriózum. A világon igazán párját eddig nem találtam, és akkor most 5 percem van, ugye? Jó. Akkor azt hiszem, hogy most koncentrálni fogok erre. Az építészek igyekeztek olyan atmoszférát teremteni a belsőben is, hogy az minden tekintetben harmonikus legyen a külsővel. Tehát egyrészt legyen borzasztóan hihetetlenül modern, dekoráció nélküli. Egyébként itt Borbíró azt mondta, hogy nem kellett dekoráció, maradjunk a teljesen egyszerű formáknál, az íveknek és az egyeneseknek a gyönyörű játéka adja meg ennek a modern stílusnak a szépségét. Ebben a helyiségben két dolgot tehettek, erre a melvédre kellett valami olyan kuriózumot kitalálni, ami még nem volt. Egyébként ez sikerült. Rengeteg mindennel végigpróbálkoztak, mozaik ötletekkel, tájképekkel, plakátokkal, egyik is kihullott, a másik is kihullott. Végül is maradt az épület funkcióját kitűnően kifejező légifotókból összeállított fotomontázs, amelyeket a Magyar Királyi Térképészeti Hivataltól kezdve Európa légügyi hivatalaiból szedtek össze, és Malsovszky Elemérné készítette nem csak a fotót, hanem magát, ezt az egész kompozíciót ő állította össze. Ez 44 méter körpanoráma, és gyakorlatilag hihetetlenül jelképezi a repülés nemzetek felettiségét, nincsenek határok, New York mellett ott van Tihany, Atén mellett Hajdúszoboszló, tehát egy elképesztően valóban egy új szellemiséget képvisel. Említettem ugye csak egy pár szóval, hogy a repülés akkor egy arisztokrata közlekedési mód volt, nagyon-nagyon keveseknek adatott meg. Egy évben körülbelül, nem tudom most felolvasni, kb. 10 000 ember repült, és amikor most bezárták a Ferihegy 2-t, akkor ugye 6 milliónál tartottunk, tehát ilyen hihetetlen ütemben haladtunk. Ez csak egy előzetes, ez egy nagyon érdekes könyv, Le Corbusier, azért említettem, mert ő a modern építészet egyik teoretikusa, és az ő gondolatvilága, építészeti megoldásai tükröződnek vissza a repülőteren is. Ez volt az első, erre sem volt most időm, de azért, hogy lássák, Rákosmező 1910, fa, kis építménykék, nagyon egyszerű. Ez az átadás, most már csak pörgetem, így nézett ki a felvételi épület felülről. Azt mondták a megnyitása után, hogy olyan a repülőtér, vagy igen, forgalmi épülete, mint egy repülősas. És ez igaz, egy kicsit hátra vetett szárnyakkal. Ez volt az irányító torony, azért mondom, hogy volt, mert mindjárt megnézzük, hogy most hogy néz ki. Ez a terasz, így néz ki, központi csarnok, funkció szerint voltak elosztva, itt voltak éttermek és a vendégeknek helységek, ott pedig a postaszolgálat, rendőrség, egészségügyi szolgálat. Igen, ezzel most akkor megyünk tovább. Ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy az akkori modern építészet egy formavilága az hihetetlen módon visszaköszönt a középületek formavilágában is, és erre rengeteg párhuzam lenne, ha lenne idő. Ezek voltak azok, egy párat hoztam, hogy ja igen, ez nagyon fontos, ez azért vágtam be, mert 1936-ban, amikor a repülőterünk épült, akkor Európában 17 helyen épült modern repülőtér. Tehát gyakorlatilag egymástól tanultak, egymással kommunikáltak, egymással leveleztek. Borbíró Virgil is írt az építészeknek, hogy csinálod, mire kell figyelni, elutaztak ők is utasként. Tehát ez egy annyira funkcionálisan egy olyan hihetetlen új dolog volt, hogy ez ma már lehet, hogy számunkra elképzelhetetlen, de szó szerint ki kellett találni, és közben olyan köntösbe kellett öltöztetni, ami az akkori modern építészetnek mondjuk tényleg a csúcsát jelentette. Ez volt az egyik nagyon nagy példa, Le Bourgier. Na, és gyakorlatilag ezt azért vágtam még be, és aztán igyekszem gyorsan a montáshoz szaladni. Ez volt a legközvetlenebb példája a Gatwicki repülőtér. Ez az analógia, a legközvetlenebb analógia Európában. Nagyon sokat írtak róla a térés formában, rögtön a megnyitása után egy külön számban, részletesen, képekkel, szövegekkel bemutatva, és nagyon igényes formában. Ez csak az előzetes koncepció, itt még nincsen szó a montázsról, de már gondolkodtak, hogy mi is legyen, hogy is legyen, de ott, de az még üres, ezt csak azért hoztam. Még egyébként az utolsó pillanatig üres volt, és gyakorlatilag fél évvel a megnyitás előtt találták ki, hát ezt majd egy másik előadás keretében esetleg, hogy hogyan és milyen módon. Ez igen, ezeket a képeket megtaláltam a hagyatékban, nagyon sok képet találtam a hagyatékba, amiből aztán a montás készült. Tehát ezek a különböző intézetekből bekért fotók, ezeket nagyították, vágták, ragasztották, és így tovább. Csak most szaladok. Ilyenekből áll. Na most néhány eredeti makett megmaradt, amit a Malchowski-nél készített, ez nagyon nagy érték. Tehát ezek, ő ugyanúgy megcsinálta, mint ma egy legót, vagy mint egy vármakettet, ugyanúgy modellezte, és amikor rábólintott a megrendelő, akkor jött a nagyítás. Most már gyorsulok. Ez az eredeti. Képzőművészeti párhuzamok, tehát hogy a repülés, csak egy mondat, a repülés, mint a modern világ egyik igazán szimbolikus jelensége, az a képzőművészetben, grafikában megjelent. Például az olasz aeropitturistáknál. Megyek tovább. Világkiállításokon 1937-ben már a repülés őrült nagy szenzáció, minden konstrukció, ami ezzel kapcsolatos. Ezt azért hoztam el, ez Borbíró Virgilnek egy olyan ipari alkotása, amit a repülőtér előtt készített, és már itt megvan a körforma, és az az esztétika, amit ő végig fölvállalt, és erről rengeteget írt, hogy az építész nem csak mérnök, hanem bizonyos szempontból művész is. Tehát, hogy az építészeti forma és a funkciót is ki lehet úgy találni, hogy esztétikus legyen, de nem is akármennyire esztétikus. Ez az a példa, egyetlen példa, amit eddig találtam, ez egy New York-i repülőtér, ahol hasonló repülés történetét festményekkel festették meg, de ott se montázsal, de ez legalább hasonló. Na most így néz ki most a repülőtér. Azt láthatjuk, hogy annak lehet örülni, hogy legalább megvan, viszont föl van szabdalva. Ennek az az oka, hogy amikor a Maszorlet nevezetű orosz-magyar légitársaság 47-ben részvénytársaság formájában átvette a repülésnek ezt a polgári részét, akkor 80-as években megerősítették a födémet, és ami ugye ehhez meg kellett erősíteni az oszlopokat is, és ami útban volt, azt kivágták. Így néz ki a repülőtér most, nagyon vacakul, így néz ki most, ettől függetlenül most is érződik az, hogy ez egy jó épület, nagyon jó épület, és a körformáról még egy szót, hogyha megenged Emese, az építészeti talán egyediségét, vagy a tervezés egyediségétnek az egyik momentum az, hogy Borbíró nem az viszonylag általánosságban a hosszú terminálokat tervezte meg, hanem körformát. Igaz, hogy én körformákat mutattam eddig, de azok kivételek voltak. Általában a Tempelhofi és még az egyéb repülőterek is téglalap alakúak voltak, és nem körforma. Ennek az volt az oka, hogy még jobban kitágítsa a teret, és még nagyobb tere legyen az utasoknak, kényelmesebb legyen, és így tovább. De egyébként hát nyilván sok egyéb oka van. Na most így néz ki a montázs most, és akkor most jöhetne ugye ez a másik, mi is volt itt a szekciótokon, hogy van egy olyan, hogy stabilitás, igen, szóval hogy a megőrzés. Hát a restaurálásra fantasztikus nagy szükség lenne, semmiféle esélye nincs most a jelenlegi repülőszövetségnek, ők a használók. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem tud pénzt adni, tehát helyzet van, ebben valamit majd biztos, hogy lépni kell. Ezt csak azért mutattam, ez az egyik montázsdarab, ez ma is így néz ki. Hát a Maszovlet és az ottani szovjet légitársaság is beletette maga pecsétjét, ez eredetileg nem volt rajta. Ezt hát szépen ráfújták, és hát ők is ott vannak a maguk ikonikus épületeivel. Hát ilyen súlyos gondok is vannak, azt hiszem elértem a végére. Tehát azt tudom csak mondani, hogy oda kéne figyelni erre az épületre borzasztóan. És még egyet szerettem volna a muzeológusok között, hogy miután ennek a repülőtérnek a teljes terv és iratanyaga elveszett, nincs meg, kizárólag az építés történetet azokból a hagyatékokból, anyagokból tudtam rekonstruálni, amelyek a múzeumokban voltak, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum levéltárának a Winkler László hagyatékra gondolok, az építész Borbíró Virgil építészeti múzeumban lévő hagyatékára, a Magyar Közlekedési Műszaki és Múzeumban található hagyatékokra. Tehát amikor nincs meg az alapdokumentum, nincsenek meg a tervrajzok, az engedélyezési iratok, akkor óriási jelentősége van azoknak az anyagoknak, amelyeket a múzeumok megőriztek. Köszönöm szépen!